Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Idén is folytatódik a kerékpáros közlekedés oktatása Sárospatakon. A Sárospataki Sport Utánpótlás Nevelő Sportiskola személyszállítási szolgálata segít eljutni a sírkertekbe. Kedvező változás a vállalkozásoknak, hamarabb lekerülhetnek a NAV listáról. Országszerte folyik a vasútállomások felújítása. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Idén is folytatódik a kerékpáros közlekedés oktatása Sárospatakon. A helyi rendőrkapitányság munkatársa, valamint egy gyakorlati oktató, elméleti és mozgáskoordinációs feladatokkal segíti a gyermekeket a szabályos és biztonságos közlekedés elsajátításában. Emellett pedig helyi, megyei és országos szintű versenyre is készülnek a résztvevők, mondta el Palatinusz Attila elméleti oktató.
Az őszi időszakban főként a gyakorlatra fókuszálunk, hiszen a jó idő reményében, aztán később annál több lesz az elméleti rész, és április környékén lesz egy városi verseny. Akik ott kiemelkedően teljesítenek, azok utána részt vehetnek a megyei versenyen, ahol ez idáig 8 megyei győzelmet arattunk, és volt már országos szintű helyezésünk is, tehát harmadik helyezettünk is volt. Mindenképpen egy hálás feladat, ugye átadni azt a tudást, és az a lényeg, hogy megóvjuk őket, a gyerekeket, mert ők a legértékesebb kincseink attól, hogy bármi bajuk essenek az utakon, hiszen mindenki közlekedik. Mindenkinek kell közlekedni, és tudni kellene a szabályokat. És hogyha már ezzel megakadályozunk baleseteket, az már nagy dolog nem. Az elméleti részében ott az alapjaitól veszük a kereszt. Tehát megtanulják, hogy mi az út. Mi az úttest, mi a járda, ezeket a fogalmakat. Megtanulják a kerékpárnak a részeit, a kötelező tartozékokat, és akkor innen egészen elhaladunk odáig, hogy megtanulják, mi a jobbkész szabály, hova, hol szabad, hol nem szabad kerékpározni. Tehát minden olyan szabályt megtanulnak, ami vonatkozik a kerékpárosra. Véleményem szerint a kerékpáros kereszt néha nehezebb, mint a bés, tehát a személygépkocsira való felkészülés. Tehát nehezebb kérdések vannak, fifikásabb egy kicsit a kerékpáros kereszt. A gyalogos közlekedés az alap lesz. Tehát az, aki ezt megtanulja, az megtanulja a gyalogos közlekedést is. Illetve kicsit belemegyünk a gépkocsival való közlekedésre is már az idősebbeknél. Mindig, minden évben szoktunk ajándékokat osztani, és mindig van belső verseny, és azért úgy szoktuk megoldani ezeket a dolgokat, hogy mindenki élvezze. A tapasztalataink alapján itt tényleg barátságot köttetnek. Tehát mikor itt voltunk 15-20-an, akkor utána ezek a gyerekek azóta is együtt mozognak mondjuk, hogyha találkoznak, beszélgetnek, és hogyha majd elérkezünk oda, hogy mondjuk jól szerepelünk a megyei versenyeken, akkor az, ahova el tudunk menni egy országos versenyre, az egy nagyon nagy öröm, mert nagyon színvonalas környezetben látnak minket vendégül az adott kapitányságok, és ott is a nyeremények ott is elég színvonalasak. A diákok, korábbi diákaink felnőttek, és nagy részük már sikeres vizsgát tett, és közlekedik személyautóval, motorkerékpárral a felnőtt életben, és a szülőknek is nagyon tetszik ez a program. Én, mint szülő, én is belegondolok, hogyha lenne egy hely, ahova vasárnaponként egy 4 órácskára le tudom tenni a gyerkőcöt, és ott még tanul is hasznos dolgokat, annak én nagyon hálás lennék.
Folytatva az elmúlt évek hagyományait, idén is igénybe vehető a Sárospataki Sport Utánpótlás Nevelő Sportiskola, a SUSI személyszállítási szolta a sírkertek meglátogatása kapcsán. Belica János kiemelte, szervezetüknek nem nagy kiadás, az időseknek, egyedülállóknak viszont annál nagyobb segítség, hogy egy-egy mécsessel, virággal eljussanak hozzátartozóikhoz az ünnepek alatt.
Idén is szeretnénk a SUSI-nak, a Sárospataki Utánpótlás Nevelő Sportiskolának a buszait felajánlani az idősebb embereknek, akik esetleg minden szentek napján nem tudnak ellátogatni a temetőkbe, és hát tavaly évben tudtunk segíteni, éppen ezért gondoltuk, hogy ez meg kell, hogy maradjon, és hát hiánypótló legyen, mint oly sok rendezvényünk, mondhatom büszkén.
Hogy működik ez a gyakorlatban, hogyan lehet így segítséget kérni?
Hát a mai világban ugye több fronton van a segítségkérés, nyilván a megjelölt telefonon, e-mailben, vagy adott esetben bármilyen egyéb üzenetváltó kis alkalmazásokon keresztül utol tudnak minket érni, hiszen weboldalunk van, e-mailjeink vannak, tehát nagyon sok rétű az a elérhetőség, ahol ezt szeretnék, ha igénybe vennék. Az biztos, hogy akik tavaly segítségünket vették igénybe, azok biztos, hogy idén is fognak minket keresni, hiszen nagy szeretettel, természetesen pénz nélkül csak egy mosollyal kell fizetni nálunk.
Ezt akartam is kérdezni, hogy van-e valami ellenszolgáltatás?
Igen, hát egy szép mosoly, és akkor mi segítünk. Nyilván ez a költségvetés része, ezt mi álljuk, és nem egy olyan nagy tételről beszélünk, amit tudunk odaadni az embereknek. A kényelmesség, a biztonság az, hogy profi sofőr, adott esetben, ha több ember kell, akkor sofőrök viszik az embereket.
Mettől meddig lehet jelentkezni?
Tavaly is teljesen rugalmasak voltunk, már 31-én becsatlakoztunk ebbe a segítségadásba, és hát nyilván elsőig bezárólag volt, aki este 8-kor vette igénybe a szolgáltatásunkat. Amit nagy büszkén mondom, hogy mindenki maximálisan úgymond meg volt elégedve. Tényleg ezek rövid percek, hiszen az út az 2-3 perc, a visszafele út is 2-3 perc, ott meg egy 10-15-20 percet, ha eltöltenek a szeretteikkel, akkor ez nekünk ez nem probléma, és nem jelent túlságosan nagy idő intervallumot igénybevételt.
Hogyha valaki esetleg most idősebb hallgatja ezt a riportot, és éppen nincsen internet, akkor mondjuk már ezt kicsit lassan azt a telefonszámot, ahol mondjuk tud érdeklődni.
Mindenképpen, én is el szerettem volna mondani, a plusz 36 70-es, tehát 70-es számot kell hívni, 4-es 150, tehát 450, 4260, plusz 36 70, 450, 4260.
Korszerűsítették Tiszafüred belvárosát a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert, csak nem 500 millió forint támogatásból, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzata távirati irodával. A beruházás során térkőburkolatot kapott a fő utca, ahol a többi között a csapadékvíz elvezetés, egy gyalogátkelő kiépítése, ehhez kapcsolódóan a közvilágítás kialakítása is része volt a projektnek. A Kossuth téren őshonos, a szárazabb klímát is elviselő növényeket telepítettek. A Rét utcát aszfaltozták, azon gyalogátkelő létesült, és kerékpárútvonalat is felfestettek. Egy szakaszán korszerűsítették a csapadékvíz hálózatot, és a járda térkőburkolatot kapott. A Városligeti játszótérre pedig játékelemeket helyeztek ki, sorolták. A projekt részeként szemléletformáló programokat is szerveztek. A fejlesztés az önkormányzat szerint hosszú távon hozzájárul a helyiek identitásának erősítéséhez, ösztönzi a helyben maradást. Ha egy vállalkozás nem jelenti be alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból. Júliustól él az a könnyítés, amely alapján évente egyszer a közzétételt kiváltó bírság megfizetésével kérhető a törlés. A vállalkozásoknak most is segít a NAV. Elérhető a honlapján a kedvező változás részletszabályait közérthetően összefoglaló tájékoztató. Mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referense.
Bevált az újfajta könnyítés, hiszen júliustól már 32 adózó kérelmezte a közzététel kiváltását. A kérelmezők mindegyikénél teljesültek a jogszabályi feltételek, és befizették az összesen több mint 100 millió forintnyi bírságot, így a NAV törölte a cégeket a közzétételi listáról. A munkavállalók be nem jelentésének szankcionálását a NAV kiemelten kezeli, mivel az illegális foglalkoztatás nem csak a tisztességes vállalkozások és a költségvetés érdekét sérti, hanem a munkavállaló jogokat is. A szabályszegők sokat kockáztatnak, akár 2 millió forintos bírságot, az üzletzárást és kizárást a kedvezményes adózási módokból. Mindezeken túl a bejelentést elmulasztó vállalkozás adatait a NAV nyilvánosságra hozza a honlapján, és az adatok onnan csak 2 év elteltével kerülhetnek le. Amíg szerepelnek a listán, addig nem vehetnek részt költségvetési forrásból finanszírozott pályázatokon, a részvételi lehetőséget ugyanis az államháztartási jogszabályok jellemzően kizárják. Ezért sokak számára kedvező lehet a nemrég bevezetett újítás, amely jogbiztonsági szempontból is fontos változás. A feltételeket teljesítő cégeknek 2025. július 5-től már nem csak a foglalkoztatás felügyeleti hatóság vezette listájáról lehet lekerülni, hanem a NAV vezette listákról is. Az új szabályozás szerint a NAV évente legfeljebb egyszer benyújtott kérelem alapján törölheti az adatokat. Ha a kérelmező megfelel a feltételeknek, és befizeti az úgynevezett közzétételt kiváltó bírságot, amely az eredeti mulasztási bírság 10-szerese, akkor automatikusan lekerül a listáról. A NAV továbbra is következetesen fellép az adóügyi jogsértések ellen, ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy a vállalkozások éljenek a szankció megváltásának lehetőségével. Az új jogintézményt részletesen ismertető, tájékoztató elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
A MÁV csoport saját forrásból országszerte 21 helyszínen felújítja a meglévő vasúti állomásai épületét. A Magyar Falu program részeként pedig további 11 vasúti megállóhelyen vadiúj kisméretű, hűtött-fűtött váróhelyiséggel rendelkező, könnyű szerkezetes épületet készít, jelentette be Tasó László, az Észak-Kelet Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős, miniszteri biztos, a felújítás alatt lévő Balmazújvárosi vasútállomás épülete előtt. Tasó László beszédében méltatta az idén kezdődött országos kiterjedésű, 14 vármegyében zajló, mintegy 15 milliárd forint értékű felújítások jelentőségét. Ismertetése szerint a Balmazújvárosi állomás felújításának nettó 385 millió forintos beruházása keretében megújul az épület homlokzata, elvégzik a tetőfedést, a bádogos szerkezetek és nyílászárók cseréjét, az utasváró és a vizes blokk felújítását, az akadálymentesítést. Felújítják az épület körül a térburkolatot is. A kivitelezés augusztus 18-án kezdődött el, és várhatóan 2026. március végére fejeződik be, tájékoztatott. Megjegyezte, hogy a munkálatok miatt ideiglenes jegykiadó helyet és várótermet alakítottak ki. A miniszteri biztos ismertette, hogy más Hajdú-Bihar vármegyei településeken, Nyíradonyban, Berettyóújfaluban, Sárrétudvariban, Szerepen is felújítják az állomás épületeket. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken az északkeleti-keleti tájakon az éjszaka képződött köd feloszlik, és nagyrészt napos idő várható, míg másutt általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A felhőzet napközben északkelet felé helyeződik. Mögötte délnyugaton is naposra fordul az idő. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge marad. A hőmérséklet pénteken 15 és 21 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 30-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. A főbb híreink egy-egy mondatban. Az SZIA-mentesség mellett is jár a családi kedvezmény. Stabil a hazai hajléktalan ellátó rendszer, amely felkészült a térre. Élő televíziós vitán ütköztette álláspontját tegnap a kábítószer okozta problémákkal kapcsolatban a kábítószerkereskedelem felszámolásért felelős kormánybiztos és a második reformkor pártelnöke. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A családi kedvezmény és a családi járulék kedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a három gyermekes anyák SZIA-mentessége mellett is, hiszen az édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az SZIA-mentesség, illetve a családi kedvezményből az SZIA-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulék kedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti. A NAV gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal is segíti az igénybevételt. A részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az adóalap kedvezmények lényege, hogy csökkentik annak a jövedelemnek az összegét, amely után adót kell fizetni. Ilyen kedvezmény a családi kedvezmény, a családi járulék kedvezmény, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, a 30 év alatti anyák kedvezménye, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, valamint a súlyos fogyatékosság, rokkantság után járó személy kedvezmény, vagy az első házasoknak járó kedvezmény. Októbertől ide tartozik a három gyermekes anyák kedvezménye, januártól pedig több lépcsőben a két gyermekes anyáknak járó teljes SZIA-mentesség is. A három gyermekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz. Először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jogosultak három gyermek után családi pótlékra, akkor ezen felül havonta 990 ezer forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek közösen, amely 148.500 forint adómegtakarítást jelenthet, ha van még az adóalapban olyan jövedelem, amiből ez levonható. Amit az anya esetleg már az adóalapjából nem tud családi kedvezményként igénybe venni, azt családi járulék kedvezményként is érvényesítheti. Ha pedig az édesanya SZIA-mentes, és ezért nincs adója, amelyből további kedvezményt tudna érvényesíteni, vagy egyszerűen úgy dönt a család, akkor az édesapa levonhatja a családi kedvezményt a saját adóalapjából, a családi járulék kedvezményt pedig a bére után fizetendő TB járulékból. A három gyermekes anya munkabére ugyan adómentes, azonban más nem munkával szerzett jövedelmeire még továbbra is igénybe tudja venni a családi adókedvezményt és a családi járulék kedvezményt is. A három gyermekes anyák kedvezménye egy összegben a jövő évi SZIA bevallásban, vagy akár már évközben is érvényesíthető, ehhez vagy a munkáltatónál kell nyilatkozni, vagy pedig online, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban, az ONYA-ban lehet nyilatkozni. Így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenthet. Ha csak az édesanyja az év elején leadott adóelőleg nyilatkozatában nem jelölte, hogy nem kéri a családi járulék kedvezmény érvényesítését, akkor a munkáltatója a fel nem használt családi kedvezmény 15%-ával automatikusan csökkenteni fogja a TB járulékot. Ha azonban januárban nem kérte a családi járulék kedvezményt a munkáltatótól, és októbertől érvényesíti a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét, akkor célszerű új adóelőleg nyilatkozatot tenni, mert így már évközben igénybe tudja venni a családi járulék kedvezményt is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a nav.gov.hu weboldalon a honlapján részletes gyakorlati információkkal segíti a kedvezmények maximalizálását, kérdések és válaszok rovatban a kérdések és válaszok feltüntetésével.
élő televíziós vitán ütköztette álláspontját tegnap a kábítószer okozta problémákkal kapcsolatban Horváth László, a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki egyben Heves vármegye 2. számú országgyűlési választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselője, valamint Vona Gábor, a második reformkorpárt elnöke. A részletekről a politikusokat Fekete Gábor kérdezte.
Vona Gábor elnök úrhoz fordulok elsőként, ön volt a vita kihívója, amelyet Horváth László kormánybiztos úr elfogadott nagy tisztelettel. Miért tartotta fontosnak, hogy ebből a témából vitafórum legyen?
Hát én a közéletben talán azon szereplő közé tartozom, aki először felhívta a figyelmet a designer drogoknak a problémájára, a herbára, a kristályra, a füstre, meg hát ugye számtalan neve van. És itt a választókerületben régi politikai ellenfelem Horváth László, a Fidesz képviselő, aki most kormánybiztosa ennek a témának, és nyilván adta magát, hogy akkor beszéljünk erről. Ő március óta viszi ezt a feladatot, azóta eltelt fél év, és én úgy gondolom, hogy fél év már talán, ha nem is olyan sok idő, de mégis elegendő arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Én nagyon örülök annak, hogy kormánybiztos úr igen mondott erre a felkérésre, hogy ez a vita megvalósult. Szerintem ez példaértékű volt, hogy ez megtörtént. Én más az ország más részeiben is ajánlom, hogy legyen ilyen nyitottság a politikai ellenfelek között. A vitát kemény, sok pillanatban nehéz vitának éltem meg, de végig azt gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet talaján maradtunk. Úgyhogy ilyen értelemben betöltötte azt gondolom a célját, sok információt adott. Én azt gondolom a vitát követőknek is, bízom benne, hogy lesz még folytatása.
Köszönöm szépen. Kormánybiztos úr, nem könnyű feladat, amelyet ön márciusban megkapott miniszterelnök úrtól. Azt hiszem, hogy ez alatt a fél év alatt varázsolni, csodát tenni nem lehetett. Itt a vitán hallani lehetett azt, hogy hát van hol rendet rakni a házunk táján, de ez egy óriási felelősség. Nem népszerű feladatot kapott, mondjuk ki. De örömmel fogadta, és a kihívásoknak most is helyt állt, mint mindig. Hogyan értékeli most az elmúlt másfél órát, és miért fogadta el nagy tisztelettel az elnök úr vitára való kihívását, invitálását?
Hát én erre a kormánybiztosi pozícióra nem jelentkeztem, viszont amikor miniszterelnök úr felkért, akkor pedig nem ugrottam el, mert nagyon jól tudtam, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés. És a mai vitát is azért fogadtam el Vona Gábor elnök úrnak a kihívását, vagy meghívását, mert hogy ebben az ügyben bármi politikai riválisok, vagy ellenfelek is tudunk lenni, meg már voltunk is, meg még leszünk is, de ebben az ügyben nem egymás ellenfeleinként beszéltünk erről a nagyon-nagyon lényeges kérdésről, hanem olyan emberként, akiket egyébként ez ügyben az értékek egy oldalra állítanak, és az ellenség az nem a másik politikai szereplő, hanem a kábítószer kereskedelem és a szervezett bűnözés. És az a nagyipari társadalom roncsolás, a fiatal életeknek a lerombolása, na az a mi közös ellenfelünk. És úgy gondolom, hogy ebben az ügyben kell egy társadalmi és politikai minimumot is kialakítani, mert ez egy hosszú és nehéz küzdelem. Végig kell vinni. Ez akár több kormánynak. Én azt gondolom, hogy az elmúlt bő fél év alatt, amit meg lehetett tenni, azt megtettük. Nincs győzelmi jelentés, viszont azt gondolom, hogy határozottan kell képviselnünk egy álláspontot, az éró tolerancia és a szigor álláspontját, mert Magyarországon még van esély arra, hogy megállítsuk ezt a rettenetes dolgot. Mert ha megnézzük a számokat, és nem mi végeztünk felmérést, hanem uniós intézmények, akkor azt látjuk, hogy Nyugat-Európa sok országában már nincs esély a megállításra, már csak a kezelésre van lehetőség. Én azt gondolom, hogy össze kell fogni a tényleg nagyon széles társadalmi hálót kell szőni. A legkisebb településtől a legnagyobbig, annak érdekében, hogy ezt a modernkori Pestist megállítsuk.
Yeah. Stabil a hazai hajléktalan ellátó rendszer, felkészült a télre, közölte nemrég Fülöp Attila, a belügyminisztérium államtitkára. A politikus elmondta azt is, megtörtént az átfogó egyeztetés a hajléktalanok ellátásának megszervezéséről. A rendőrség, a mentőszolgálat, a főváros, a megyei jogú városok szövetsége és a polgárőrség képviselőivel. Férőhely van, jelenleg 82%-os a hajléktalan szálló kihasználtsága, így senkinek nem kell az utcán tölteni az éjszakákat. A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet által fenntartott hajléktalanokat gondozó központ a korábbi évekhez hasonlóan felkészült a hajléktalan emberek ellátásának téli krízis időszakára, amely november 1-től április 30-áig tart. Az intézményben ebben az időszakban naponta több mint 300 fedél nélküliről gondoskodnak. A részletekről Duberné Dunavecki Évát, a hajléktalanokat gondozó központ vezetőjét hallják.
A miskolci intézményünk több mint 6 millió forintot kapott a lábadozói ellátás működtetésére, ami nagyon-nagyon fontos ellátás, főképpen a téli időszakban, hiszen oda kerülnek be azok a hajléktalan emberek, akik még a nyári időszakban jobban akint élnek külterületi részeken, de ilyenkor már jobban behúzódnak, és hát sajnos azért az ő egészségi állapotuk azért erősen megromlik a sok-sok nélkülözés miatt, és ilyenkor bekerülnek az intézményünkbe, és akkor ott lehetőség van a lábadozóba robolárásra, vagy esetleges felmerülő problémáknak a kezelésére, egészségügyi problémák kezelésére, valamint a lábadozói ellátás azért is nagyon fontos, mert a kórházból kikerülő hajléktalan embereket nem éjjeli menedékhelyre, vagy pedig lenne átmeneti szállóra bocsátjuk tovább, hanem itt ebben a steril környezetben biztosítunk még egy-két hetet a kórházi ellátás után. Sikerült felkészülnünk. A mi intézményünkben 300 éjszakai férőhelyet tudunk biztosítani a hajléktalan embereknek. Éjjeli menedékhelyet, időszakos éjjeli menedékhelyet nyitunk ugye novembertől, ami az éjjeli menedékhelyet fogja majd kiegészíteni. Van népkonyhánk, van nappali melegedőnk, van átmeneti szállunk. Idős hajléktalan embereknek van szociális otthonunk. Most a terveink között szerepel a szociális otthonunknak a bővítése, mert egyre több az idősödő hajléktalan személy, akit már nem lehet alapszolgáltatásban elhelyezni, vagyis hát igazából már nem szerencsés, hogyha alapszolgáltatásban van, mint például egy éjjeli menedékhelyen, hanem az ő számukra fogunk bővíteni, és nyitjuk majd meg a tartós bentlakást nyújtó intézményi egységünket. Tehát most jelen pillanatban 60 fővel, terveink szerint 100 főre fel fogjuk tudni majd ezt bővíteni. Ez az önkormányzat épületrészeket adott nekünk, ahol jelenleg is működik nekünk a szociális otthonunk, és kaptunk plusz épületrészeket, és bízunk benne, hogy jövőre meg fogjuk tudni nyitni. Az éjjeli menedékhely ugye egy ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, ugyanúgy, mint a nappali melegedő. Sokan veszik igénybe, de most az utóbbi időben azt figyeltük meg, hogy egyre többen veszik igénybe az átmeneti szállós a fizető szolgáltatásunkat. Tehát most is már túljelentkezés van, pedig a mi intézményünkben 100 fő részére elérhető, és most folyamatosan érkeznek be az igények, úgyhogy a fizetős átmeneti szállóra is egyre nagyobb az igény. Elmondásuk szerint annyi pénzük nincs, hogy egy albérletet meg tudjanak fizetni, viszont egy átmeneti szálló térítési díj az még belefér a költségvetésükbe. A hajléktalan emberek vehetik igénybe. A mi átmeneti szállónk ugye 100 férőhelyen biztosít nők, férfiak részére ellátást, valamint van 5 páros szoba. Kialakítottunk olyan szobákat, ahol a férfeleség elhelyezését tudjuk biztosítani, tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos. És 24 órában bent tartózkodhatnak. Egy munkásszálló jellegű egyébként az átmeneti szálló, úgy kell elképzelni. Mellette ugye az intézményben található a népkonyha, ahol egy tál meleg ételt is igénybe tudnak venni, tehát az átmeneti szállósok pont ugyanúgy, mint az éjjeli menedék helyett, vagy a nappali melegedőt igénybe vevők, és már több éve működik egy ereszlopés étkezés, ami azt jelenti, hogy uniós pályázati forrásból az országba 4000 adag készétel készül, amit minden intézmény, aki ebbe a programba belekerült, és aki igényelte, akkor elszállítják az intézménybe, tehát ez azt jelenti, hogy mi intézményünkben van a népkonyha étkezés, tehát az egy ebéd, és mi ezt a készételt mi vacsorára szolgáljuk ki a klienseinknek.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rajzoljuk meg a remény új térképeit címmel közzétették Leó pápa új apostoli levelét. az október 27-én aláírt és 28-án közzétett Rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű pápai dokumentum, a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából jelent meg. Apostoli levelében 14. Leó pápa megerősíti és kibővíti a korábbi nyilatkozat elképzeléseit, azokat a jelenkor kihívásaira alkalmazva. Mint írja, a több millió gyermekre gondolva, akik még mindig nem jutnak hozzá az alapvető oktatáshoz, és azokra a nevelési válságokra, amelyeket a háború, a migráció, az egyenlőtlenség és a szegénység okoz, a pápa felteszi a kérdést, hogyan reagálhat ma a keresztény nevelés ezekre a problémákra. 14. Leó pápa hangsúlyozza, a nevelés mindig kollektív erőfeszítés, amelyben a tanárok, a diákok, a családok, az adminisztrátorok, a lelkipásztorok és a civil társadalom együtt vesznek részt. A pápa ösztönöz a nevelési környezet megújítására az empátia és a nyitottság révén, ragaszkodva ahhoz, hogy a nevelésnek az egész embert kell formálnia, a tudást a szívvel és a megkülönböztető képességgel integrálva. A katolikus iskolák és egyetemek ezért legyenek olyan helyek, ahol a kérdésfeltevést vezetik és támogatják, nem pedig elnyomják. A tanítást szolgálatként és hivatásként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, összekapcsolva az igazságosságot az irgalmassággal, teszi hozzá Leó pápa. Minden elődöm elítélte az antiszemitizmust. Én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene. Hangoztatta 14. Leó pápa a Szent Péter téri általános audiencián, a Nostra Aetate nyilatkozat 60. évfordulóján. 14. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte szerdai katekézisét. Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate a mikorunkban kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról. Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó-katolikus párbeszéd utóbbi 6 évtizedében, hozzátette. Nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását. Hangoztatta, ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól. Izraelnek a Szent Széknél akkreditált nagykövete a közösségi oldalán bejegyezte, részt vett a szerdai audiencián, úgy vélte, hogy 14. Leó bátorító üzenetet mondott elkötelezettséggel a zsidó-katolikus párbeszéd mellett. Az MBH Bank 2 év alatt 12.500 embernek segített a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a Tudatos Segítségprogramban, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Mint írták, 2 éve kezdődött a bank és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése, hogy közösen dolgozzanak a hátrányos helyzetűek támogatása és a pénzügyi tudatosság fejlesztése érdekében. A bank 350 millió forintot biztosít, amelyből többek között országos szemléletformáló kampányokat, adománygyűjtő akciókat és az arra rászoruló családokat segítő programokat valósítanak meg. Az együttműködés részeként indult a bank Tudatos Segítségprogram, amelyben krízis támogatásokkal, energetikai korszerűsítésekkel, valamint pénzügyi edukációval segítik a hátrányos helyzetben élő családokat. A program eddig összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához, és ezáltal több mint 12.500 ember kapott közvetlen segítséget. Ezen belül 11.000-en kaptak krízis támogatást, 1.500-an részesültek hosszabb távú, fenntartható segítő szolgáltatásokban, amely során energetikai szakértők bevonásával valósult meg az otthonok energiahatékony fejlesztése, például elavult háztartási gépek és nyílászárók cseréje, illetve biztonságos áramvédelmi helyek kialakítása révén. az egyházi óvodafejlesztési program keretében a katolikus, a református és az evangélikus egyházak 203 óvodát építettek, illetve újítottak fel az országban. Ezek közül 101 teljesen új intézmény, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Tiszafüreden, mielőtt megáldották a három királyok óvoda új épületét. Soltész Miklós azt mondta, ezekben az intézményekben több mint 20 000 gyermeknek biztosítanak jobb életkörülményeket. A katolikus egyház 120 óvodát újított fel, ebből 49 új építésű. Az Egri főegyházmegye 20 új óvodát épített, 6-ot felújított, és 2700 gyermek elhelyezését segítette, ismertette az átadáson. A tiszafüredi három királyuk óvoda új épületét Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök temetése november 12-én lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos, isteni irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett pershelybe tehetik, illetve a főegyházmegyei alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után október 21-én a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Katona István jelmondata: maradj velünk Jézusunk. Most a néhai Katona István egri segédpüspök atyát hallják, akivel 2023-ban pappá szentelése 70. évfordulóján beszélgettünk. Az irgalmas Jézus iránti szeretet és tisztelet terjesztése püspökatya életében mit jelent?
Az egyik legnagyobb ajándék volt számomra, hogy Egerbe kerültem, és akkor a Antalóczi atya megkért arra, hogy legyek az Isten Irgalmasság Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Meg kell vallanom, hogy addig semmit nem tudtam az irgalmasság üzenetéről. Ez a szolgálat azután elvezetett oda, hogy amikor Antalóczi atya éppen, hogy átadta nekem ezt a megbízást, meghalt, akkor teljes erővel és mindenféle tisztességes módon iparkodtam az irgalmasság tiszteletét terjeszteni. Hála Istennek, Antalóczi atya már lefordítatta a naplót, magának az Úr Jézusnak volt ez a kérése, kívánsága, hogy Faustina nővér írja le mindazt, ami az irgalmassággal kapcsolatból elhangzott az ő szájából, tehát Jézustól, amire ő maga gondol, ami körülötte történik, mert ő ehhez a naplóhoz nagyon sok kegyelmet akar fűzni, és sok lelket megmenteni. Ez az üzenet nem csak neked szól, mondta Faustina nővérnek, nem csak a lengyel népnek, hanem minden nemzetnek, az egész világon minden embernek szól az irgalmasság üzenete, hogy bánják meg bűneiket, szabaduljanak meg tőle. A legnagyobb ajándék, hogy Isten irántunk végtelen irgalommal van, és ezt az irgalmasság tiszteletet terjesztenünk kell. Szent II. János pápától kaptam karácsonyi üdvözlőlapot ezzel a felírással: legyetek az isteni irgalmasság apostolai. Tehát az irgalmasság az én életemben itt kezdődött el, és most már több mint 20 éve azzal is foglalkoztam, talán különösen is kiemelt módon, hogy az irgalmasság tiszteletét iparkodtam terjeszteni, amennyire csak lehetett.
Egész napos csendes szentségimádás van ma Egerben, a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. a szentségimádás este 6 óráig tart. Minden szentek előestéjén, október 31-én, pénteken, az Egri Bazilikában 18 óra 30 perctől szentmisét mutat be Ternyák Csaba érsek, megemlékezve az egyházmegye elhunyt főpásztorairól. A szentmisét rádiunk élőben közvetíti. November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Az Egri Bazilikában szombaton minden szentek ünnepén a reggel 7-8 és este 6:30-kor kezdődő szentmiséken kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. Természetesen a szentmisén való részvételi kötelezettségnek már a péntek esti, előesti szentmisével is eleget lehet tenni. A halottakért végzett temetői szertartás Egerben, a 60-i temetőben délután 3 órakor kezdődik szombaton. Ha valaki hozzátartozói síremlékét szeretné megáldatni, arra közvetlenül a szertartás után lesz lehetőség. Minden szentek napján a bazilikában az esti szentmisén elkezdődik a Gergely mise, amelyben elhunyt szeretteinkért, akiknek nevét egy borítékba téve a sekrestyében leadtuk, 30 napon keresztül szentmisét fognak bemutatni. Halottak napján november 2-án vasárnap a bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért mutatják be. A 60-i temetőben pedig délelőtt 8 órakor kezdődik a szentmise az oda eltemetettekért. A november 1-e és 8-a között Szent Gyónás szentáldozás és a pápa szándékára történő imádkozással a halottakért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk. Akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljutni egy temetőbe és ott imádkozni, azok otthonaikban tegyék meg ezt egy feszület Jézus vagy Mária kép előtt. Halottainkra emlékezve november 3-án hétfőn este 6 órától Gyöngyösön a Szent Bertalan templomban hangzik el Jean Gillet francia barokk zeneszerző Requiem című műve. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, amely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tudom azt, hogy honnan jöttem. Régió sportja. Rutinos támadóval erősített a Deac jégkorong csapata. Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. A Deac klasszisa Osvárt Rihárd ezüstérmes lett a koreai kerekesszékes vívó világbajnokságon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Rutinos támadóval erősített a Deac jégkorong csapata. A 30 éves gólérzékeny, nagy teherbírású technikás finn csatár Matthias Vartinen 2021-ig kizárólag hazájában jégkorongozott. Ezt követően légiósnak állt, egy évet lehúzott a svéd harmadosztályú Kalmárban, majd 2022-től 2025 közepéig Németországban a szintén harmadik ligás Halle és a Hannover gárdájában ütötte a korongot. Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallják.
Mióta olimpiai sportág a falmászás, azóta sokkal hatalmas meg nagyobb elemeket raknak fel a falra, és ezáltal a rendes utcai ember is jobban élvezhetőbbé válik a tévén keresztül, és jobban tetszik így a nézőnek. A falmászás egyre jobban a dinamikusság felé tolódik el, és nagyon sokszor látszódik ez a parkúros elemek a falmászásnak. A sportmászásban három ág van, a gyorsmászás, az egy körülbelül 15 méteres falon történik, és ott mindig ugyanazok a fogások ugyanolyan helyen vannak. A második a nehézségi mászás, ami kötéllel történik ugyanúgy, ott is egy 15 méter magas a fal, és a startolatokig kell felmászni. És van a harmadik ág, ami itt Debrecenben is megtalálható, a boulder. Ott nem feltétlenül felfele mászunk, akár oldalra, vagy fejjel lefelé is, és ott kötél nélkül mászunk, egy vastag szivacs van alattunk, arra tudunk esni. Azért ez egy extrém sport, de az edzéseken mindenki megtanulja, hogy hogy kell biztonságosan esni, és ennek van egy technikája, hogyha ezt elsajátítod, akkor igazából biztonságos az egész. Több nehézség is van, hogyha valaki elmegy falat mászni, mindenki megtalálja a saját nehézségét, úgyhogy lehet fokozatosan készülni. Talán ez volt a második alkalom az utolsó olimpián, hogy a falmászás olimpiai sportág lett, és azóta teljesen berobban Magyarországon is, egyre több a falmászóterem, egyre többen járnak a termekbe, és igaz, Magyarországon nincs olyan magas hegyek, mint például Tokióba, vagy akár Szlovéniába, de egyre jobb eredményeket érnek el a magyarok is nemzetközi szinten.
Tóth Panna beszélt arról is, hogy ha valaki kedvet érez ez iránt a sport iránt, hogyan jelentkezhet.
A Facebook felületünkön van egy link, ott lehet jelentkezni edzésekre, de hogyha csak szabadmászásra szeretnétek eljönni, akkor bátran bejöhettek a terembe, 3:30-9-ig, hétfő szerdán pénteken nyitva vagyunk, hétvégén pedig 2-6-ig. Azon kívül, hogy jó fizikumot ad, tehát erős leszel, hajlékony, jó állóképességet ad, azon felül nagyon jó lesz a probléma megoldó képességed, komplex feladatokat meg tudsz oldani, a memóriád fejlődik, egyensúlyérzéked is jobb lesz, úgyhogy nagyon tudom ajánlani.
Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. Befejeződött a fizikai kivitelezése a létesítménynek, amely már csak az engedélyezési folyamat lezárására, illetve a végső hivatalos nyitásra vár. Halász Bélát, a Delfin Vízi Sportklub elnökét hallják.
A nyitásra való felkészülés jegyében az engedélyezési eljárások felé tartunk, minden előkészítő munkát elvégzünk, és szeretnénk, ha minél hamarabb sor kerülhetne arra, hogy már vendégeket is tudjunk fogadni. Ennek az ideje még bizonytalan, mert az engedélyezési eljárások lefutásától függ, de mindent meg fogunk tenni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.
A csónakázótó mellett egy több mint 8000 négyzetméteres területen két ütemben indult el az építkezés. Az első ütem 2024-ben fejeződött be, ekkor készült el az 50 méteres versenymedence, az öltözők, a gépészet, a szükséges kiszolgáló helyiségek, valamint az épület korpusza. A második ütemben, amely 2024 tavaszán indult, és egy év alatt valósult meg, a kültéri és a tanmedencék burkolata, az audiovizuális rendszer, a kiegészítő elemek, illetve a wellness és rekreációs rész kialakítása történt meg. A Nemzetközi Úszószövetség szabályainak is megfelelő versenyszintű úszómedence, tanmedencék, rekreációs terek és kiegészítő szolgáltatások, ezek már mind megtalálhatók a vízi komplexumban. A komplexum jelen pillanatban a végleges engedélyeztetésre vár, és folyamatosan történik a személyzet felvétele, valamint az épület arculatának kidolgozása, hogy a lehető leghamarabb megnyithassa kapuit a nagyközönség számára. Kazincbarcika rövidesen egy országosan is kiemelkedő modern vízisport és rekreációs helyszínnel gazdagodik, amelyet remélhetőleg a sportolók, a diákok és a kikapcsolódni vágyók rövid időn belül megkedvelnek és belaknak majd. A vízikomplexum pályázatának benyújtása a 2017-18-as TAU évben történt, az évek során több módosításon ment keresztül a terv. A beruházás alapkövét 2019-ben rakták le, majd a Magyar Vízilabda Szövetség kérésére két ütemre kellett bontani a kivitelezést. A munkaterület 2022-es átadását követően az első ütem 2024-ben, a második pedig idén júliusra készült el. A létesítmény megépülése azonban nem volt akadálymentes, fogalmazott Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke.
A második ütem sportfejlesztési programját 2023-ban a Vízilabda Szövetség, arra hivatkozva, hogy sportszakmailag nem indokolt, megszüntette. Egy közigazgatási határozattal. A Delfin Vízi Sportklub ezt a közigazgatási határozatot a jogszabályoknak megfelelően a Miskolci törvényszéken megtámadta. A bíróság a Delfin Vízi Sportklub részére döntött, és új eljárásra kötelezte a Vízilabda Szövetséget. A Vízilabda Szövetség új eljárásában ugyanarra az eredményre jutott, mint az előtt, és meg akarta szüntetni ezt a sportfejlesztési program részt, ami a második ütem megépítését jelentette volna. Ezt is megtámadtuk a közigazgatási bíróságon, mert nem értettünk egyet a döntéssel. Itt viszont a bíróság a Vízilabda Szövetség részére döntött az ítéletében.
A Deac klasszisa Osváth Rihárd ezüstérmes lett a koreai kerekesszékes vívó világbajnokságon. A Debreceni Egyetem vívója egész nap remek teljesítményt nyújtott, és meg sem állt a döntőig, ahol a kínaiak legjobbja ellen szenvedett vereséget. Osváth Rihárdot hallják.
Természetesen így, hogy érmet nyertem, ennek nagyon örülök. A párizsi paralimpia az egy kicsit ilyen kis fájdalom a szívembe, de összehasonlítva körülbelül mindig ugyanaz volt az ág mostani világbajnokságon is, és a paralimpián is, akikkel vívtam, ugyanazokkal az emberekkel, és mindig idekezik megvehettem a döntőig. Talán az izgalom volt a nagyobb Párizsban. Tokióban nem voltak nézők, Párizsban voltak, Párizsban kijött a családom is, úgyhogy talán kicsit így elizgultam, azt érzem így ezután a világbajnokság után. Talán ez lesz a titok a jövőben, hogy nyugodtan vívjak, el kell engedni amit, ezeket a görcsös dolgokat, és csak vívni kell is a pást felállni, úgyhogy az ellenfél, az, aki veled szemben áll, azt meg kell verni. Most is nagyon nagy volt a páratartalom kint. Hát a légkondit azt nagyon, nagyon nyomták, úgyhogy a teremben jó volt. Arra kellett nekem legalábbis figyelni, hogy a szálláson ne fázzunk meg, mert valahogy annyira erősen használják a légkondit, hogy tényleg attól féltem, hogy megbetegszem, és akkor így kell versenyezni. De a tervezés az nagyon jó volt. Kicsit csúszás volt a versenyeken az első két nap, de aztán valahogy úgy korrigálták, és röptek az események. Tudni kell, hogy nekem a tőr az erősebb fegyver, nem? Ugye én gyerekként évként tőröztem 10 évet, úgyhogy kicsit tőröző fejjel gondolkodom. A kardot meg amúgy imádom, meg szerettem, meg mindig szeretném csiszolni, meg tökéletesíteni a technikámat. Hát nem mindig jön ki versenyen ez a magabiztosság a kardban, mint a törben, de igyekszem.
Osváth Rihárd beszélt a következő időszak feladatairól is.
Vissza fogok térni a munkához. Idén már lenne még egy világkupa verseny Tájföldön, de megkértem a szövetségi kapitányunkat, Szeszer Viktort, hogy ha nem muszáj, akkor még nem mennék, mert még úgycsak kvalifikál, meg nagyon hosszú az út oda, és akkor januárban lesz világkupánk először, és talán azt hiszem jövő szeptemberben kezdődik a kvalifikáció, de ebben nem vagyok biztos, mert vannak változások a kerekesszékes vívásnál a Nemzetközi Szövetségben, úgyhogy én soha nem tudom, hogy mikor mi van, majd amikor mondják, ahhoz alkalmazkodom.
Elárulta azt is, mennyire lesz nehéz az olimpiai kvalifikáció.
Kína még mindig a javonalban van, 20 éremből a világbajnokságon 11-et ők nyertek, úgyhogy nagyon erősek a kínaiak, és az ázsiai vonal, úgy mint az épeknél, én azt látom, hogy itt is nagyon megerősödött, és a Tájföld, Korea, Japán itt elkezdtek nagyon dolgozni a sportolók. Úgyhogy nem lesz könnyű a kvalifikáció, illetve lesz egy változás is a csapatoknál, hogy már nem 45-ig fogunk vízni, hanem 30-ig, ha jól tudom. Egy kicsit ilyen érdekes lesz az egész csapatverseny. Sokkal gyorsan, nagyobb figyelem hárul a brés vívóra, ugye aki elén sérült. Úgyhogy kicsit érdekesebb lesz. Hát én remélem, hogy egészségesen neki tudok rágni majd a kvalifikációnak, illetve jó lenne még, hogyha még mások is bekapcsolódnának a kerekesszékes vívásban, lenne utánpótlás, mert azért szerintem ez lesz nekem az utolsó paralimpiám, és jó lenne, hogyha hátulról még jönnének fiatalok és elkezdenének írni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!